Márk evangéliumából, a már felolvasott ige szakaszból olvasom délelőtt az ige hirdetési alapigét, a Márk evangéliumának a 6. fejezetének az 50. versének az utolsó mondatrészét olvasom, fennállva hallgassuk meg. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Eddig olvasom az igét. A kantáte vasárnapja van, ugye a útmutatóban olvashattuk ennek a vasárnapnak az alap gondolatát, amely a Zsoltárok könyvében található, a 98. Zsoltárnak az elején, amikor a Zsoltáríró azt mondja, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, mert ő nagy csodákat tett. Mire is buzdít bennünket a csoda? Milyen módon tudunk mi a csodákhoz viszonyulni? Mert a Zsoltáríró azt mondja, hogy a csodáknak mindig hatással kell, hogy legyenek a mi életünkre. Hát persze mondhatjuk, hogy hát a csodák azok persze, hogy hatással vannak. Ha megnézzük a Szentírás, megnézzük azokat a történeteket, amiket a Szentírásban leírnak a csodákkal kapcsolatban, azok persze, hogy valami változást hoznak az ember életében. Amikor meggyógyítja az Úr a vakBartimeust, vagy amikor látjuk a Sántát, aki utána, miután felgyógyul, bemegy a templomba, dicsérve, ugrálva dicséri az Isten. Tehát, hogy valóban történnek csodák, és valószínű, hogy amikor a 10 bélpoklos találkozik az Úrral, akkor is azt láthatjuk, hogy ők is átélnek csodákat, és persze, hogy ezek hatnak az életükre, meggyógyulnak, újra élhetik a mindennapjaikat, de Isten igéje arról beszél, hogy ezeknek a csodáknak, ami az életünkben megtörténik, ezeknek mindenképpen hatással kell lenni a mi hétköznapjainkra. Átformálja a mi egész életünket. És minden egyes dolog, ami az Isten jelenlétében, Isten kegyelméből történik az életünkben, annak mindegyiknek bele kell épülni az ember lelki életébe, gondolkodásába. Hát ez jelenti az, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, mert nagy csodákat tett. Nem azt jelenti, ahogy az imaórán is említettem, hogy mindig valami különleges éneket kell énekelni, hanem arról szól, hogy ha átélünk dolgokat, akkor ennek változásnak, ennek a hatására az ember életében változásnak kell történni, és ez a változás kihat a mi életünkre. Csak egy kicsit besípol, úgy hallom a mikrofon. Tehát ennek a változásnak meg kell történni. És így olvassuk, vagy olvashatjuk az előbb felolvasott ige szakaszt is a Márk evangéliumában, amikor arról olvasunk, hogy a tanítványokat Jézus átküldi a másik partra, a hajóba szállnak, ugye, és aztán Jézus utánuk megy. Miért is fontos ez a történet? Azért, mert ebben is azt láthatjuk, hogy valami, amit átéltek a tanítványok az ő szívükben, az ő Jézussal való közösségükben, ez nem hozta el azt a változást, amire szükségük lett volna. Emlékezzünk csak, hogy mi is történt előtte, egy nagy, hatalmas megtapasztalásuk volt, nem csak a tanítványoknak, hanem még 5000 embernek, sőt az ige azt mondja, hogy nem csak 5000-en vettek részt ezen a nagy lakomán, hanem sokkal többen, hisz ezek csak a férfiak voltak, és mellettük még gyermekek is, és asszonyok is. Tehát részt vett körülbelül 10000 ember egy vacsorán, vagy egy megvendégelésen, ahol azt olvassuk, hogy Jézus néhány kenyérrel és néhány hallal hogyan elégítette meg ezt a sok embert, és ezután történtek azok az események, amiket én felolvastam az előbb a Isten tisztelet kezdetén, illetve most abból egy rövid gondolatot. Ha megnézzük az 5000 embernek a megvendégelését és az utána lévő eseményeket, akkor az emberben mindig van egy kis rossz érzés. És talán egy kicsit szkeptikusak is lehetünk a történettel kapcsolatban, hisz ugye aztán azt olvassuk, hogy nem csak a tanítványok mennek át a túlsó partra, hanem Jézus is, sőt arról olvasunk utána, hogy nem csak a tanítványok és Jézus, hanem követi őt a sokasság, és ott halljuk Jézusnak azt a dorgálását, vagy azt a kemény szavát, amit a hozzájövő sokaságnak mond el, hogy tudom, hogy miért követtek engem, nem azért, mert hallgattatok engem, nem azért, mert hallottátok az én tanításomat, hanem mert ettetek a kenyérből. És bennem mindig, amikor ezeket a szavakat olvasom, akkor egy kicsi szomorúság szokott előjönni a szívemben, hogy valóban így van, hogy ezek az emberek csak azért jöttek, mert vártak Jézustól valamit, hogy valóban így van ez, hogy amikor Jézushoz jövünk, akkor mindig érdekből jövünk. Mindig várunk valamit. Ezek az emberek tulajdonképpen nem is szívből jöttek Jézushoz, amikor őt hallgatták, hanem Jézus nagyon világosan mondja, hogy hát azért jöttetek, mert ettetek a kenyérből. Hogy biztos, hogy ilyen számító a mi életünk. És én azt gondolom, hogy az első gondolat, amit Isten szeretne a szívünkre helyezni ezen a délelőttön, hogy milyen az én vágyakozásom Isten felé. Miért is jövök én ő hozzá? Miért jövök el a gyülekezetbe? Miért hallgatom az Isten igéjét? Miért imádkozom? Miért van bennem vágy, hogy vajon mi az oka annak, hogy én közelítek Jézushoz? Olyan sokan közelítenek. Sokan babonaságból, sokan megszokásból, sokan azért, mert valamilyen gondjuk van, és azt várják, hogy megoldódjon ez a gond. Tehát, hogy miért is jönnek az emberek Jézushoz. Talán már említettem, sőt, biztos, de hadd mondjam el újra azt a kis történetet, amit egyszer egy talán baptista újságban, vagy talán az interneten egy ilyen baptista írásban olvastam, de nem is lényeges, hogy ki volt ez, de ebben a kis történetben az volt leírva, hogy egy férfi, aki alkoholista lett, elveszítette a családját, és ez nagyon összetörte az ő szívét, összetört maga ez az ember is, és elkezdett járni a gyülekezetbe. És hétről hétre járt, hallgatta az igét, és egyszer odament hozzá egy idős testvér, és azt kérdezte tőle, hogy miért is jössz te a gyülekezetbe. És ez a férfi először talán még meg is sértődött, vagy meghökkent ezen a kérdésen, hogy hát hogy ő jár a gyülekezetbe, és még meg is kérdezik tőle, hogy miért jársz. És hát nem tudott válaszolni rá, hebegett, habogott persze, nyilván azért, mert nem is értette a kérdést, és talán egy kicsit rosszul is esett neki, és ez a testvér elmondta neki, hogy ha azért jársz a gyülekezetbe, hogy megoldódjanak a te problémáid, akkor rossz helyen jársz. Hát hogy? Hát persze, hogy azért jövök, hogy megoldódjanak. És azt mondja ez, hogy nem azért kell jönni az Úrhoz, hogy a gondjaidat, vagy a problémáid megoldódjanak, hanem ő érte, az ő szaváért, azért a lelked megújulásáért, mert ne várd senkitől, hogy megoldják a gondjaidat, nem fogják tudni megoldani a testvérek, nem fogja megoldani a problémádat a gyülekezet, egyedül Isten tudja megoldani, és ha csak azért jössz, mert várod tőle azokra a kérdésekre, a megoldásokat, amelyek ott vannak az életedben, akkor nem fog változni az életed. Előbb önmagadnak kell megváltoznod. Először Istennek kell kezébe venni az életedet, És hogyha ez megtörténik, akkor kezdődik meg a gyógyulás a környezetedben, a családod életében, addig nem. És ez egy nagyon fontos tanítás volt ennek a férfinak. Nem tudom, és a történet nem szól tovább, hogy aztán mit szólt ehhez az egészhez ez a férfi, de igenis fontos üzenet ez. Miért is jövök Jézushoz? Félelmeimből, babonaságból, vagy valamit mindig várok tőle? Vagy azért, hogy vele közösségben legyek, és Isten igéje eljusson az én szívemig, és legyen meg az életemben az a változás, amire nekünk szükségünk van. Tehát ugye ezt arról beszéltünk, hogy ez az 5000 ember oda megy Jézushoz, és hát ez a gondolat, vagy ezek a kérdések vetődnek föl az emberben, hogy na de hát akkor ezek az emberek csak számításból mentek oda. De aztán, amikor elkezdtem gondolkozni ezen a történetem, akkor azt láttam, hogy igazságtalanok lennénk ezekhez az emberekhez, ha azt gondolnánk róluk, hogy ők számítóak voltak. Nem. Ők nekik halvány fogalmuk sem volt arról, hogy mi fog rájuk ott várni. Nekik fogalmuk sem volt arról, hogy ott egy ilyen csodában fognak részesülni, hanem mentek Jézushoz azért, hogy hallgassák őt. Azt mondja az ige, hogy hosszú ideig tanította őket, valamikor napokig követték ezek az emberek Jézust ki a pusztába, mentek utána egyik helyről a másikra, tehát nem mondhatjuk, hogy ezek az emberek számításból mentek oda, mert valamit akartak, hanem azért, mert fontos volt számukra Istennek a szava. És én azt hiszem, hogy ez egy másik kérdés lehet, hogy mennyire fontos számomra az Isten szava. Hogy mennyit tudok érte áldozni. És igen, bevallom őszintén, hogy irigylem, sőt, mondhatom, hogy talán büszke is vagyok ezekre az emberekre, akik sem fáradtságot nem kíméltek, sem az idejüket nem kímélték, sem az, hogy akár napokig képesek voltak Jézus után menni azért, hogy hallgassák az ő szavát. Mert Jézus nem csak gyógyított, Jézus nem csak csodákat tett, hanem az ő életének a legnagyobb részét azt tette ki, hogy beszélt ezeknek az embereknek, akik hozzájöttek Isten országáról. Tehát a kérdés az, hogy mire vagyok képes azért, hogy hallgassam Isten szavát. Mire vagyok képes azért, hogy szóljon hozzám Isten igéje. Hát valljuk be őszintén, hogy ezen a területen is Isten igéje sokszor megint bennünket. Amikor kihagyunk alkalmakat, lehetőségeket, pedig az ige azt mondja, hogy áron is vegyétek meg, mert az idők gonoszak. Annyiféle dolog van az életünkben, amiről azt gondoljuk, hogy előrébb való. Most nem megyek azért, mert egyéb más dolgom van, mert vannak terveim, vagy sokszor érezzük azt, hogy a mindennapokban az embernek a fejére hullanak azok a dolgok, amelyek várnak rá, és sokszor úgy érezzük, hogy hát nem tudjuk azokat a feladatokat megcsinálni, ami vár ránk egy nap. És hát mi az, amit kihagyunk ilyenkor? Hát az, hogy elcsendesedjünk, kihagyjuk az Isten tiszteletet, kihagyjuk az imaórát, kihagyjuk a biblióórát, de hova vezet ez? Amikor Mária és Márta történetét leírja a Szentírás, és azt olvassuk itt, hogy ugye Márta ott forgolódik Jézus körül, a vendégek körül, és aztán belefárad, és azt mondja az Úrnak, hogy hát szóljál már az én testvéremnek, hogy segítsen nekem. És azt mondja Jézus, hogy Márta, te sokra igyekszel, de a te testvéred Mária a jobb részt választotta. Igen, a jobb rész az, és a fontosabb rész az, amikor az ember képes arra, hogy félretegyen dolgokat, azért, hogy az Úrral közösségben legyen, hogy elcsendesedjen, hogy imádkozzon, és ezt meg kell tanulni. És én azt hiszem, hogy ha arról beszélünk ma, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, mert ő nagy csodákat tesz, és arról beszéltünk, hogy ez az új ének, ez mindig valami változásnak a következménye, akkor az életünkben is el kell jutnunk arra a változásra, hogy megújuljon az életünkben az Istennel való közösség. Megújuljon az igéhez, a Szentíráshoz, az Isten tisztelethez, az imaórához kötődő közösségem, ami nem egy program a sok közül egy héten, hanem mondhatjuk azt, hogy az életemnek a legfontosabb része, a heteimnek, a napjaimnak a legfontosabb része az, hogy én elcsendesedek, hogy én meghallgatom Isten igéjét, hogy én imádkozom, hogy én igét olvasok. Tehát nem egy a sok közül, hanem a legfontosabb. Mert ha ez nem így van, akkor erőtlenné válok. Akkor olyanná válok, mint Márta, aki a végén belefárad mindenben, és azt mondja, hogy nincs erőm a hétköznapi feladatokat elvégezni. Azt mondja Isten igéje, hogy most van a kegyelem ideje, és most van az üdvösség napja. Mindig azt kell látni, hogy most van az, amikor Isten szólni akar hozzám, és ha kihagyom, akkor valami áldástól fogok távol maradni. Egy valami áldástól fogom megfosztani magamat. Azt gondoljuk, hogy ezek olyan hiába való idők. Ugye persze az imádság, a biblióra, az mindig időt vesz el az ember életében. De ne gondoljuk azt, amit az ige is mond, hogy ha inkább a anyagi dolgokra figyelünk, akkor majd tovább és többre fogunk jutni. Azt mondja az ige, hogy hiába nektek korán kelnetek, későn feküdnötök, azoknak, akik Istent szeretik, akik az Úrban bíznak, azoknak álmában is ad az Úr eleget. És hiába nektek mindent megtenni, mert ha az Úr nem fogja a ti életeteket megáldani, a ti munkátokat megáldani, akkor semmire nem mentek. Tehát mi szaladunk, futunk, rohanunk, mindennel foglalkozunk, és az a legfontosabb dolog, ami az életünket meghatározza, a szívünket, az emberekhez való közösségünket, és az mi egész lelkünket, azt pedig elhanyagoljuk. És azt látjuk, hogy ezek az emberek, akik mennek Jézushoz, azok átélik azt, hogy nem csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megelégíti az ő lelküket, hanem azt is átélik, hogy az, amire egyébként szükségük van, a mindennapi kenyérnek a kérdése, Jézus azt is megfogja és meg tudja adni nekik. És ezt meg is tapasztalják. Tehát először őt keressük. Azt mondja az Isten igéje, hogy keressétek Isten országát és az ő igazságát, és a többi megadatik. Ez a sorrend, nem a másik. Nem az, hogy foglalkozzatok a dolgokkal, amikre elgondoltatok, és majd ezután Isten fog rólatok gondoskodni lelkiekben is, nem. Először Isten országa, és a többit Isten majd megoldja. Átélni ezt. Dávid azt mondja az ő zsoltárában, hogy voltam fiatal, meg is öregedtem, de egy dolgot mindig megtapasztaltam. Azt, hogy nem lett elhagyva az igaz, és az ő gyermeke nem lett kenyérkéregető. Ez egy olyan fontos üzenet, én azt gondolom, hogy évekkel ezelőtt, amikor ezt az igét talán nem olvastam, hanem hallottam, akkor ez engem annyira megragadott. Az, hogy az Úr azt mondja, hogy nem lesz elhagyatott az igaz. És nem lesz a gyermeke kenyérkéregető. Tehát, hogy ő gondoskodni fog rólunk, mi pedig mindig tele vagyunk kétségekkel, hogy ez nem fog így lenni. Mindig kétségeink vannak, hogy mi lesz a holnappal, és annyi minden alkalmat elszalasztunk, akár a családunkkal való kapcsolatunkban, a velük való együttlétben, mindenben. És amikor azt gondoljuk, hogy most már rendben van az életünk, akkor pedig semmivé válik mindaz, amitre felépítettük az életünket. Tehát keressük először Isten országát és az ő igazságát, és lássuk meg, hogy Isten ígéreteit be fogja tölteni a mi hétköznapjainkra. És Dávid ezért mondja az ő zsoltárában, hogy számomra a legfontosabb az, és egyet kérek csak az Úrtól, hogy lakhassam az Úrnak házában, hogy lehessek vele közösségben. Testvérek, hányszor, vagy hanyadik helyen van, inkább azt úgy mondanám, hanyadik helyen van az életemben az Istennel való közösség? Mi az, ami megelőzi ezt? És én azt hiszem, hogy jó ezt a kérdést őszintén föltenni magunkban. És elgondolkodni, hogy előrébb van a családom, előrébb van a munkám, előrébb vannak a terveim, mindazok, amiket elterveztem az életemben, és talán majd csak a sokadik helyen fel tudjuk sorolni. Valahol lehet, hogy a papírnak a közepén, vagy lehet, hogy már csak a végén, hogy az Úrral való közösség. Ha most elénk tennének, bár lehet, hogy ezek után, amit elmondom, hogyha elénk tennének most egy papírt, hogy odaírjuk azt, hogy mi a legfontosabb az életemben, lehet, hogy sokan most azt írnánk, hogy hát, hogy lakhassam az Úrnak házában, de mielőtt ezt megemlítettem volna, és ha ma reggel fölkeltünk volna, és egy papírra le kellett volna írnunk azt, hogy ma mi legyen a legfontosabb, és mi az, amit várok, én nem vagyok benne biztos, hogy itt mindenki azt írta volna le, még lehet, hogy én sem, nem az, mint hogy én több lennék, vagy jobb valakitől, hogy az lenne az első dolog, hogy hát lakhassam az Úrnak házában. Lehet, hogy az lenne ma a kérdésem, hogy hát a gyerekem jöjjön haza a kórházból, mert éppen most az anyukájával ott van, hogy meggyógyuljon. Valószínű, hogy ez lett volna, hogy legyenek itthon, mert ezt várja mindenki, hogy itthon legyenek. Ez lett volna az első kérdés, nem az, hogy lakhassam az Úr házában. Pedig ez a megoldás az összes kérdésünkre. És Dávid azt mondja, hogy nekem ez a kérésem. Miért fontos ez? Azért, mert az Istennel való közösségem oldja meg minden problémámat. Olyan kedves, amikor az atya a fiának, a tékozló fiú történetében azt mondja, hogy fiam, mindenem a tiéd. És azért szeretem ezt a gondolatot, mert mi mindig csak arra gondolunk, hogy hát igen, az apa azt mondja a fiának, hogy amit itt látsz, fiam, ez a nagy hatalmas vagyon, és minden a tiéd, és hát legyél megnyugodva az életed felől, akkor, amikor a testvéredre gondolsz, ez minden a tiéd. De nem ez a legfontosabb ebben, hanem az, hogy enyémek a gondjaid. Minden közös. Ne gondold azt, hogy ami neked fáj, az nekem nem fáj. Ne gondold azt, hogy én nem érzek veled közösséget. Hát dehogy nem. Amikor mindenem a tiéd, ebben benne van az, hogy mindent megosztok veled, és te is mindent megosztasz velem, és én nem hagylak el. Hát nézzük meg a történetet, amikor azt látjuk, hogy a eltékozolt testvér, ugye, amikor hazajön, akkor az atya nem küldi el, nem dobja el, nem veti szemére mindazt, amit tett, hanem magához öleli, mert mindenem a tied, mert együtt tudok érezni veled, és a te fájdalmad az én fájdalmam, az én örömöm, a te örömöd az én örömöm, tehát mindent meg tudok osztani. Az én ügyem az Uré. És miért ne tenném le az én ügyemet annak az kezébe, aki mindenben közel jön hozzám. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, amit nekünk szívünkbe kell vésni. Vágyakozzunk a jobb részre, arra a jobb részre, amiről az Úr a nőtestvérnek, Mártának beszél, hogy vágyakozz erre az jobb részre. És tudjunk félretenni olyan fontosnak vélt dolgokat, amelyek a Jézussal való közösségünkben olyan mellékessé válnak majd. Azok a dolgok, amiket átélünk Isten jelenlétében, ezeknek fontos, hogy amit megtapasztalunk, ezek elmélyüljenek a mi lelkünkben. Mi is történik itt? Azt mondja az ige, hogy a tanítványokat átküldi a másik oldalra, elengedi az embereket, ő pedig fölmegy a hegyre imádkozni. És ennek is nagyon fontos üzenete van, mert ha valamit átélek Isten jelenlétében, legyen ez egy ige hirdetés, legyen valami a hétköznapokban, ami öröm számomra, vagy akár bánatot is jelentheti, olyan fontos lenne ezek után egy rövid időre elcsendesedni, hogy átgondoljam, hogy megbeszéljem az Úrral, hogy Uram, ezt miért engedted, vagy miért volt szükségem a bátorításra, az elcsendesedésre. Jézus mindig félrevonult imádkozni. Az imádság egy olyan dolog az ember és a hívő ember életében, amit nem szabad félváról venni. Miért nem imádkoznak az emberek? Miért nem imádkozunk? Miért nem vesszük komolyan akár az imaórát, vagy miért nem vesszük komolyan egyáltalán az imádságot? Mert úgy gondoljuk, hogy hát ez egy nagyon passzív dolog. Ugye közben nem csinálunk semmit, igazából tevékeny munkát nem végzünk. Ez egy csendes dolog. De higgyük már el, hogy a legaktívabb dolog, amit tehetünk. Sokkal többet tudunk az imádságban elvégezni, sokkal több ügyet tudunk megoldani, mint ahogy azt gondoljuk, és amit talán a lótásunkkal, futásunkkal, szaladásunkkal mi el tudnánk végezni. Vegyük észre, hogy Isten való közösségünkben, a hozzávaló imádságunkban sokkal nagyobb dolgokat érhetünk el, mint bármi más cselekedetben. A jobb részt választani, erre bátorít bennünket az ige. És miért fontos ez? Azért, mert ha nem imádkozunk, ha az, amit Isten jelenlétében átélünk, csodákat, nem megyünk vele az Úrhoz, és nem csendesedünk el, akkor ezek a dolgok mellett el fogunk siklani, és olyan mindennapivá válik a csoda, vagy talán nem vesszük észre ennek jelentőségét. Mit olvasunk? Hogy ezek a tanítványok elmennek a tóra, elkezdenek evezni, mennek, és hát belefáradnak, mert nem jutnak előre semmit. És amikor Jézus utánuk megy, és elmegy mellettük, és megijednek, akkor azt olvassuk, hogy Jézus belép a csónakukba, és akkor mondja a felolvasott szavakat, hogy bízzatok, mert én vagyok, ne féljetek. És abban a pillanatban azt mondja az ige, hogy a szél is eláll. És hát még egy gondolat, azt nem szabad kifelejteni, amikor azt mondja neki az Úr, mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük még mindig kemény volt. Először nem is értettem azt, hogy miért mondja az ige ezeket a végén, ezeket a gondolatokat, hogy a szívük még kemény volt. Hát miért voltak tele félelemmel? Miért ijedtek meg? Miért nem tudtak előrébb haladni? Miért nem éltek át csodákat? Azért, mert mindennel foglalkoztak azon az úton. Húzták a evezőket, próbáltak előre jutni, de valamit elfelejtettek: elcsendesedni. Elcsendesedésre azért lett volna szükség, hogy amit átéltek, azt tudják a szívükben forgatni. Emlékezzünk csak, amikor Máriának az Úr a Gábrielen keresztül megüzeni azt, hogy majd ő fogja megszülni a gyermeket, és azt mondja az ige, és egy nagyon szép dolog, hogy Mária szívébe forgatta ezeket az igéket. Hát az elcsendesedés az, amikor azokat a történéseket, azokat az igéket, azokat a megtapasztalásokat, amiket én átéltem, azokat nem félredobom, nem elsiklok mellette, hanem a szívembe forgatom. Mert akkor fog beépülni az én szívemben, az én hitembe. Akkor részévé válik az életemnek. Napokban most már nem emlékszem, hogy hol beszélgettünk arról, hogy Isten hogy is vezet bennünket. És mindig azt várjuk, hogy Isten adjon nekünk igehelyeket, amik keresztül megmutassa azt, hogy ma mit kell tennem, mit kell ilyen helyzetben, és várjuk Isten igéjéből, hogy igéken keresztül vezessen bennünket. Én nem mondom azt, hogy Isten nem tud így vezetni, hogyha reggel fölkelek és elolvasom az igét, és azt mondom, hogy igen, Isten így vezet. De az Isten legtöbbször nem azon keresztül vezet, hogy egy ige verset ad, hanem az igéjét, az eseményeket, amelyeket átéltem, azt a szívembe írja, és ezzel átformálódik az egész gondolkodásom, átformálódik a hitem, átformálódik minden, és egészen másképpen látom az életet, és amikor döntésekre kerül sor, akkor nem azt szerint fogok dönteni, hogy én a régi életemben hogy tettem volna, hanem úgy, hogy Isten mit szól hozzá? Az Isten igéje, amelyeket talán gyerekkoromtól fogva olvasok, ugye Pál ezt mondja Timóteusnak, bölcsé tesznek engem az üdvösségre. Tehát az igék azok beépülnek a szívembe, az események beépülnek a szívembe, és ha vele való közösségemet elmélyítem, akkor ezek segítségemre lesznek. És azt látjuk itt, amikor ezek a tanítványok megijednek, amikor küszködnek a viharral, küszködnek a szelekkel, hogy hát még mindig nem értették meg, hogy nem nekünk kell erőltködni, hanem mindezeket az Úrhoz vinni. Hát előtte tapasztalták meg, amikor jöttek az Úrhoz, hogy hát 200 dénár áru kenyér is kevés lenne, amikor Jézus azt mondja, hogy adjatok nekik élni. Hát mi ezt nem tudjuk. És azt látjuk, hogy amink van, azt odaadjuk. És ebből az Úr milyen nagy dolgokat tud cselekedni. És most is megijednek, félnek, ahelyett, hogy elhinnék azt, hogy Jézus meg tudja oldani ezt a problémát is. De ez nem megy másképpen, csak úgy, ha mindazt, amit olvasunk az igében, ha mindazt, amit megtapasztalunk a hétköznapokban, a szívünkbe forgatjuk, ezeket a csendességeinkben oda visszük az Úr elé, ezt minden nap ott forgatjuk a szívünkben, és Isten át fogja formálni az életünket. Azt mondja a mai Zsoltár vers, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, mert nagy csodákat tett. És én fölteszem azt a kérdést, hogy amit Isten jelenlétében, az ő csodáiban, az ő igéjének olvasásában megértettem, vajon ez átformálta az én életemet annyira, hogy újjá leszek, hogy új éneket tudok énekelni, hogy új módon tudok látni és gondolkodni. Mert Isten ezt szeretné az én szívemben, életemben elérni. Ha nem, akkor átélhetek nagy csodákat, olvashatom Isten igéjét, akkor sem jutok előre, akkor sem jutok egyről a kettőre, és semmi változás nem lesz az életemben. De ha figyelek az ő szavára, akkor megújul gondolkodásom, megújul hitem, megújul az életem, és Isten meg fogja áldani. döntéseimet, meg fogja áldani utaimat, és meg fogja áldani életemet. Hát segítsen meg bennünket, Isten, hogy azok a csodák, amiket átélek, azokat az igéket, amiket olvasok és amiket hallok, és azokat az ellen szalasztott alkalmakat, amikkel Istennel vagyok közösségben, Isten tudja az én szívembe vésni, és tudja az én életembe beépíteni. És én hiszem, hogy Isten akkor megáldja mindannyiunk életét. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.